Dicsőtessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Ma egy igen szép magyar ünnep van, mert hiszen Árpádházi Szent Margitot ünnepeljük a mai napon. Szent 12. Pius pápának köszönhető az ő szentélyavatása, és ebben megmutatkozik a pápának a magyarok iránti nagy szeretete, ami gondolom 1938-ból az eukarisztikus kongresszusból származik és ered, de nem csökkent a későbbiek során sem. A Szent Margitot ugyanis ő saját jogán nevezte ki szentté. Addig csak boldoggá volt avatva, de hát ismerve Szent Margit életét, úgy gondolom teljes joggal lehetett őt szentté nyilvánítani. Tehát nem a szokásos szentélyavatás szertartása szerint, hanem a pápa a maga tévedhetetlen nyilatkozatával helyezte őt a szentek közé. Hát az ember nem is tudja, hogy Szent Margit életéből melyik erényt emelje ki. Lehet az önmegtagadó, vezeklő erényt emlegetni, hiszen a szülei a tatár elől menekülve ezt a magzatot úgy ajánlották föl, hogyha lány, akkor vezeklő lesz Magyarországért és a királyi család hazatéréséért, hogyha ezt az Úristen megadja. Megadta, ő pedig valóban vezeklő lett, már 4 éves korában a veszprémi domonkos apácák közé került, ők nevelték. És ez a nevelés, ez megerősítette benne azt a tudatot, hogy ő valóban Magyarországért való vezeklés és hálaadás. Úgyhogy ezt tudatosan vállalta. Ugyanakkor ennek minden evilági vonatkozása is megnyilatkozott, hiszen az Árdában a legmocskosabb munkákat vállalta. Ő szeretett cipekedni, betegeket ápolni, vezekelt, vezeklő övet viselt, és nagyon sokat imádkozott az oltári szentség előtt. Kiváltképpen pedig a szűzanya iránti tisztelete volt nagyon feltűnő. Na hát kérem szépen, bőséggel lehet válogatni Szent Margit erényeiből, nem csak azért, hogy magasztaljuk őt, hanem hogy kövessük őt. Lehet a vezeklést is, a megbékélésre törekvést, hiszen apja és testvére 5. István között ő teremtette meg a békét, a családi ellenségeskedés természetesen a hatalom meg a pénz játszott ebben közre. Így aztán nyugodtan válogathatunk, hogy miben akarjuk Szent Margitot követni. A lényeg az, hogy akarjuk őt követni, mert hiszen magyar szent, magyar példaadó, és nagyon nagy szükségünk van nem csak a közben járó segítségére, hanem hogy az ő nyomán egyre többen induljanak el, és akkor úgy gondolom egyre békésebb, és mi több, szentebb, és nagyszerűbb lesz a magyar élet. Kérjük is ehhez Árpádházi Szent Margit közben járását a bevezető imádságunkkal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hadd fűzzem még hozzá, hogy vasárnap a Margit-szigeti romoknál, ahol a kolostor romjainál, ahol Szent Margit élt és meghalt, ott fog vasárnap 11 órakor víboros főpásztorunk szentmisét mondani. Gondolom addigra ez az eső elmúlik. Igaz, hogy hideg lesz, de legalább úgy rebesgetik, hogy napsütésben fog mindez történni, tehát örömünkre is fog szolgálni. Várja víboros úr a hívek sokaságát oda a Margit-szigetre. Ránk is fér bizony a közben járó imádság, éppen ezért buzdítok mindenkit, hogy akinek van módja, vegyen részt ezen a szentmisén. Miről beszéltünk egy hete? az erkölcstanban, a lelkiismeretről, illetve a törvényről, ami útmutatónk. Az életünket ugyanis Istentől kaptuk, és ő adott hozzá használati utasítást, és ezek nem mások, mint a törvények. Vagyis, hogy ezt az életet, amit tőle kaptunk, hogy tudjuk okosan, jogosan és erkölcsösen felhasználni. Ezek közül a törvények közül sok már eleve adott az ember számára azzal, hogy beleszületik ebbe a világba. Ennek a világnak a törvényeit, amiket az ember a fizika, kémia órán és egyebeknél megtanulhat, ezek már adottak, ezeken változtatni nem tudunk, ezeket föl tudjuk használni, illik ismerni, és természetesen kényszerűen hozzájuk is alkalmazkodnunk kell. A nehézségi törvény mindenképpen nehézségi törvény marad, még hogyha meg is próbáljuk különféle módokon kijátszani. Aztán vannak olyan törvények is, amelyek nem a fizikai világra, hanem a mi lelki világunkra vonatkoznak. Vagyis hogyan és miként használjuk föl az életünket? Mi a végső célunk? Hogyan juthatunk el oda? Ezek egy része a szívünkbe van írva. Ezeket úgy nevezzük, hogy a természetes törvények. Erkölcsi szempontból ezek a 10 parancsolat részei. A tételes törvényeket a törvényhozó hirdeti ki számunkra. Maga az Úristen is hirdetett ki tételes törvényeket, tessék gondolni a zsidóknál a szövetségkötésre, aztán utána Mózes még meg is ismétli ezeket a törvényeket kibővítve, halála előtt elmondva a választott népnek. Na, ezek olyan törvények, amelyeknek egy nagy része még ma is ránk is természetesen érvényes. Ugyanakkor természetesen emberi törvényhozók is adhatnak a számunkra tételes törvényeket, persze megbízatás alapján. Ezeket általában mi magunk választjuk, vagy éppenséggel valami öröklődési módon jutnak ahhoz a hatalomhoz, hogy törvényekkel szabályozzák az életünket. Illendő ezeket is természetesen betartani a saját magunk érdekében, különben lázadónak számítnánk. A természetes törvény minden embert kötelez, ez magától értetődő. A lelkiismeret pedig figyelmeztet bennünket mindezek megtartására. Hallgatnunk kell tehát a lelkiismeretünk szavára, és hogy jól hallhassuk, illetve jól használhassuk, éppen ezért nevelnünk is kell a lelkiismeretet, de erről éppen ma fogok részletesen beszélni. Egy hete csak éppen megemlítettem ezeket a dolgokat. Az egyház maga is segít bennünket ebben a nevelésben, amikor az Isten igéjét adja elénk. Akár gondolhatunk a szentmisére, a különféle olvasmányok, evangéliumi részletek, akár gondolhatunk a hittantanításra, vagy éppenséggel a különféle szentségek feladásánál is az Isten igéje szerepel a középpontban. Mindez azért is jó, mert ismétléssel egyre jobban a lelkünkbe vésődik, illetve nevelő célzattal magyarázatokat is fűz hozzá. Vagyis a lelkiismeret az, ami elirányít bennünket, de erről mindjárt fogok részletesen beszélni. Thank you. élő adásban vagyunk, éppen ezért mondom a telefonszámokat is, miközben nagyon megköszönöm a kedves hallgatók Mária Rádiót segítő adományait és imádságait is. Az adományokkal, hála Istennek, mostanában már valamennyire pozitív a költségvetésünk, de ez nem annyit jelent, hogy akkor már nincs szükségünk újabb adományokra, mert pillanatok alatt el tud fogyni ez a kevés kis pénz, mert az áramot fizetni kell, vannak alkalmazottak, vannak tönkremenő vagy elhasználódott alkatrészek, mi egymás, úgyhogy állandóan szükségünk van a tőkére, amit föl tudunk használni. Isten fizesse meg az adakozók nagy lelkűségét, jóságát, és lelkiekben kapják vissza százszorosan. De köszönjük az imádságot is, mert hiszen végül is, hogy szólunk, és hogyha jól szólunk, az a Szentléleknek köszönhető. Aki bármi ilyenfajta ügyben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Ha valakinek hittani kérdése van, az 10 óra 35-ig megtalál engem a következő telefonszámon, 061-374-09-04-es. Ha bizalommal van, akkor igyekszem a kérdését jól megválaszolni. És akkor most a mai témánk, a lelkiismeretről, de most már részletesen. A lelkiismeret lehet a tetteket megelőző és követő. Vagyis kérem szépen, az a jó, hogyha előzetesen, amikor az ember már eltervezi, hogy mit fog csinálni, akkor szólít, hogy na, ezt azért mégis meggondolandó, nem kéne megtenni. A követő lelkiismeret az utólagosan szokott inkább lelkifurdulást okozni, de azért néha előfordul, hogy megdicséri az embert, no, ezt most sikerült okosan elintézni. Mindez annyit tesz, hogy még időben a cselekvés előtt figyelmeztet a helyes lelkiismeretet, illetve utólag minősíti a tettünket, és jóvá hagyja, vagy éppenséggel fölháborodik, hogy ezt mertük cselekedni. A megelőző alapján minősül minden cselekedetünk jó tettnek, vagy éppenséggel bűnnek. Ha ugyanis a lelkiismeretünk ellenére cselekszünk, akkor azt már úgy nevezzük, hogy bűn. Az utólagos az jóváhagy, vagy éppenséggel büntet a lelkifurdalással. A tettet megelőző lelkiismeret szerint kell nekünk igazodnunk, és ha ezt megtesszük, akkor tegyük ezt meg, ha a lelkiismeretünk biztos. Vagyis határozottan mondja, hogy ez kérem szépen disznóság lenne, ha megtenném. Akkor nem szabad cselekednünk. Ha követjük a szavát, akkor biztosan nem vétkezünk. A kétes lelkiismeret, amikor az ember nem tudja, hát kicsit gyanús az ügy, de hogy most megtegyem, ne tegyem, akár tudás híján kétes a lelkiismeretünk, nem ismerjük a dolgokat, vagy ezt a ingoványos talajt, vagy éppen a cselekedet részleteit nem ismerjük, mihez fog ez vezetni, vagy hogy mint lesz ez, akkor, és nem kapunk tehát határozott eligazítást, akkor nem szabad cselekednünk. Kétes lelkiismerettel cselekedni az életveszélyes számunkra, mert hiszen magát a bűnt kockáztatjuk, és éppen ezért már emiatt a kockáztatás miatt is hibás, vagyis bűnös a cselekedetünk. Előbb biztossá kell tennünk a lelkiismeretünket, vagyis meg kell tudnom, hogy mi az, amit a más kér, vagy mire föl kéri ezt tőlem, vagy mi lesz annak az eredménye, hogyha én ezt vagy amazt a papírt aláírom. Vagyis ilyen esetekben akkor szabad csak cselekednünk, ha biztossá tettük a lelkiismeretünket. Hogyan lehet ezt megtenni? Egyébként csak úgy megerősítve ezt az igazságot, Szent Pál apostol mondja a római levélben, akinek kétsége támad és mégis eszik, ítéletet von magára, mert nem járt el jóhiszeműen. Ami nem meggyőződésből fakad, az mind bűn, mondja az apostol, ez tehát kinyilatkoztatott igazság. Itt evésről beszél a Szent Pál, ugyanis arról van szó, hogy a keresztények kezdetben pontosan zsidó hatásra ózkodtak attól, hogy pogány áldozatból származó húst egyenek. Aztán Szent Pál fölvilágosítja őket, hogy hát ha egyszer nincs pogány istenség, akkor nincs pogány áldozat sem, nyugodtan ehető az a hús, de hát vannak kétes lelkiismeretűek, vagy gyönge lelkiismeretűek, nehogy őket megbotránkoztassák, ezért mondja az apostol, hogy aki mégis eszik, ítéletet von magára. Tehát ha nem törődöm a másikkal, vagy ha a magam lelki ismeretével nem törődöm, így kerül ide az evés. A kétes lelkiismeret biztosság tételének pedig több eszköze is van, de ezekről mindjárt fogunk beszélni. Egyébként Árpádházi Szent Margit, a ma ünnepelt szentünk, erre is nagyszerű példát ad, ugyanis nagyon szép leány volt, és éppen ezért aztán már apáca, tehát már Margit szigeten él, amikor még a császár is feleségül kérte. Apja pedig nagy buzgón biztatta őt, hogy csak fogadja el, hanem ezt akkor Amannak, a kérőnek a fölajánlkozását. Szent Margit azonban határozottan mindig ellenállt. Sőt, amikor már nagyon zaklatták, akkor kijelentette, hogy ha még egyszer jönnek, akkor az orrát hajlandó levágni, csak hogy abba hagyják már az ő zaklatását. Ő Istennek szentelte magát, és Magyarországét szentelte magát. Hát ez egy határozott lelkiismeret. Tudta, hogy mit akar, és mit akar tenni. No, akkor a kétes lelkiismeretet hogyan tudjuk biztossá tenni? Hát az egyik roppant egyszerű mód a tudakozódás. Ez lehet akár szakkönyv, akár szakember, vagy éppen lelki vezető, aki segítségünkre siethet. Ne szégyeljünk kérdezni. A kérdés soha nem bűn, a kérdés azt jelenti, hogy az ember van kellő alázat, van kellő önkritika, és nem akar helytelenül cselekedni. Úgyhogy itt nem szabad arra a hiúságra gondolni, hogy jaj, hát mit gondol, hogy én még csak ezt se tudom. Ne, hát miért lenne az ember köteles mindent tudni, pláne, hogyha valamiféle szak dologról, speciális dologról van szó. A másik egy cselekvésmód, amit biztonsági módszernek is mondhatunk, a latin úgy nevezi, hogy tuciorizmus. Ez annyit jelent, hogy ha kételkedünk a kötelesség teljesítéséről, tehát nem az a kétes, hogy ez bűn vagy nem bűn, hanem hogy például ezt nekem meg kellett tennem, vagy megtettem-e már, vagy még nem tettem meg, akkor kérem szépen, az ismétlés az mindenféleképpen jobb dolog. Egyszerű példa, tartozom valakinek, és akkor nem tudom, hogy megadtam-e már, régebben volt, vagy megkérdezem, tudakozódom, vagy pedig még egyszer megadom, na bum, legfeljebb jót cselekszem és alamizsnálkodom. Tehát ez a tuciorizmus, az a biztosabb, hogy még ha kétszer is, de legalább megadtam a tartozásomat. Szentségek dolgában, ha támad kételjem, például meggyóntam-e ezt vagy amazt a bűnömet, eszembe jut, ilyen azért szokott lenni, mert az ördög nem alszik, és aztán fölébreszti az emberben az önvádat, hogy jaj, hát ezt én meg se gyóntam, nem jól emlékszünk, akkor mindenképpen a tuciorizmust kell követnünk, vagyis inkább újból meggyónni, sem hogy hagyni ott a szőnyeg alatt a dolgot. Vagy pedig, hogyha súlyos baj elhárításáról van szó, ilyenkor mindig cselekednünk kell. Van egy harmadik módja is a lelkiismeret biztossá tételének, ez pedig egy valószínűségi módszer. Úgy nevezik latinul, hogy probabilizmus. A kétséges tennivaló ellen is szabad döntenünk. Ha úgy gondolom, hogy ez nem lenne jó, hogyha megtenném, akkor vagy komoly valószínűsége áll fönn annak, hogy nem is kellene ezt nekem megtennem, nem vagyok biztos, mondták vagy nem mondták, elfelejtettem, és olyan dolog, ami nem lenne nagyon fontos és nagyon szükséges, akkor nyugodtan mondhatom azt, hogy nem teszem. Hát ez persze ezzel azért az is veszélyezteti az ember, hogy meg fogják szídni, vagy elmarasztalják, hogy nem teljesítette a kötelességét. Hát éppen ezért a kötelességben mindig legyünk nagyon szorgosak és pontosak. A kétes törvény nem is kötelez. Például, most a közelmúltból hadd hozzak egy példát, ugye december 24-e vasárnap volt, és 25-én volt karácsony. Vajon karácsony vigíliáján kell-e böjtölnöm vagy sem? Hát kérem szépen, részben karácsony vigíliája nem böjti nap, az új egyházi törvény szerint, másik pedig vasárnap amúgy sem kellene böjtölnöm. Tehát, hogyha az ember a felől döntött, hogy nem fogok böjtölni, akkor okosan döntött, helyesen döntött, de ehhez azért kell az ilyenfajta megfontolás. Ha úgy döntött, hogy hát eszi fene, én mégiscsak eszem húst, nem érdekel, hogy mi, akkor viszont bűnt követ el, mert kétes lelkiismerettel cselekedett. Na, még egy módszer van, ez pedig az elsőbségi módszer, de ez olyankor használható, hogyha több feladatom üti egymást. Ütköző kötelességek közül mindig a fontosabbat kell választani. Irányelv az, hogy a lélek fontosabb, mint a test. A közjó is fontosabb a magánérdeknél. A tartozás megadása az alamizsnálkodásnál, a gyermek fontosabb a szülőnél, a házastárs fontosabb a szülőnél, a rokon, honfitárs fontosabb az idegennél. Hát itt nyilván különféle speciális esetek forognak fönn, és éppen ezért, hogy a gyermek fontosabb a szülőnél, vagy a házastárs a szülőnél. Tehát nem a mamámat, hanem akkor a házastársamat kell segítenem. Vagy kéne szépen nem a házastársamat, hanem a gyerekemet kell segítenem bizonyos dolgokban. de hát azért ezek mind olyan dolgok, amiket jó, hogyha meg is beszélnek azok, akik között ez fölmerül, mert az a biztos, hogyha békességben és együtt jutnak valamiféle döntésre. Ez is, kérem szépen, ugye a tanácskérésnek a módszere, vagyis a tudakozódásé. Minden esetre igyekezzünk mindig biztos lelkiismeretre szert tenni. Van olyan is, hogy a lelkiismered beteg. A két szélsőségről lehet elnevezni. Az egyik betegség az aggályosság, a másik pedig talán így is nevezhetjük, hogy felületesség vagy lazaság. A lelkiismeret betegségét mindenképpen gyógyítani kell. Ami az aggályosságot illeti, az elég rettenetes dolog, mert az ember mindenütt bűnt szimatol, és nagyon aggódik önmagáért, jaj, már megint bűnt követtem el. Részben a helyes tudással lehet ezt kivédeni, vagy megelőzni, de mindenféleképpen meg kell kérdezni, és engedelmeskedni kell a gyóntatónak, vagy lelkivezetőnek. Ilyen módon az ember mindig állandó kontroll alatt van, de ez nem azt jelenti, hogy minden egyes fölmerülő gondommal rohanjak a gyóntatóhoz, hanem azt jelenti, hogy próbáljam magam mérsékelni ebben az aggályosságban. Egyébként pedig, ha ez nagyon végletes, akkor bizony itt már ideggyógyászati segítségre is szükség van. Tehát az életet igyekezzünk normális szinten minősíteni, és a dolgokat úgy elfogadni, ahogy vannak, nem kell mindenütt bűnt szimatolni. Különben is tudomásul kell venni, a bűn mindig saját magunktól függ, hogy milyen módon állunk hozzá ehhez vagy amahoz a dologhoz, és milyen szándékkal cselekszünk. Itt van elrejtve a bűn fordulópontja. Aki aggályos tehát, vagyis mindenütt bűntől renteg, fogadjon szót a lelki vezetőjének, gyóntatójának, és a szavát hallgassa meg, és tartsa is meg. Hát hasonlóképpen nyilvánvaló a lazának, vagy felületesnek is ez a feladata, vagy ez a gyógyító módja. Tessék engedelmeskedni annak, akihez fordulok ezzel a betegséggel. Nem könnyű, hiszen a laza ember általában önmagát is lazán nézi, nem fedezi föl a saját hiányosságait. Az egészséges lelkiismeret az nagy ajándék az ember számára, éppen ezért nevelni, ápolni kell, ügyelni az érzékenységére, hogy helyes maradjon és határozott legyen. Ehhez hozzásegíthet a napi önvizsgálat, erről már a múltkor is beszéltünk, a 10 parancsolat ismerete. Tessék csak belegondolni, a hallgatók közül mindenki el tudná mondani a 10 parancsolatot csak úgy, kapásból. Tehát éppen ezért érdemes elővenni az imakönyvet, ismételgetni a 10 parancsolatot egymás után, hogy ki ne menjen az emlékezetünkből, és akkor segíteni tud majd a cselekedeteknél is. Aztán, hogyha pedig valamiféle apró ügyekben is hallgatunk a lelkiismeretünk szavára, akkor meg tudjuk őt erősíteni. Tehát ne legyünk nagy lelkűek, hogy hát ez csak ilyen apró cseprő ügy, nem számít, minden számít. Az ember életében minden tettnek és minden gondolatnak megvan a maga következménye. Szabad akaratunk helyes használatához tehát nagy segítség számunkra a lelkiismeret. De azt sem szabad szemünk elől téveszteni, hogy kötelesek vagyunk Isten előtt elszámolni. A középkori templomok bejáratánál mindig ott volt az utolsó ítélet képe, odafaragva a bejárathoz, mint egy fenyegetés, hogy na csak gondold meg, Isten elé lépsz, hogyan mersz oda bemenni, ilyen meg amolyan lelkiismerettel. Azért ennyire nem kellene talán túlzásba vinni, de minden esetre tény, hogy az ember el kell, hogy számoljon a tetteivel. Ez nem halogatható az utolsó napra, mert hiszen előtte már nekünk gyónnunk kell. Egy-egy szentgyónás, mint egy az utolsó ítélet elővételezése. Vagyis ott kell nekem tisztává tennem a lelkiismeretet, és akkor a bűnök, amiket Isten megbocsát, azok többé már nem terhelnek és nem fenyegetnek. Ebből a szempontból téves az a magyarázat, ami a Szentírás képét mutatja, hogy föl van írva minden tettünk egy könyvbe. Az Úristen nem olyan, aki fejünkre olvassa azt, amit már rég megbocsátotta. Megbocsátás éppen annyit jelent, hogy elfelejtette, kész. Ki van törülve az életünkből ez vagy amaz a bűn. Az lehet, hogy annak következményei vannak az életünkben. Mit tudom én, felelőtt nem voltam az autóvezetésben, balesetet szenvedtem, meggyóntam ugyan a felelőtlenséget, de hát a balesetnek különféle következményeit lehet, hogy egész életemen keresztül kell viselnem. Ezek jó kis emlékeztetők az ember számára, hogy megfontolt legyen és okosan cselekedjen. Tehát az utolsó ítélet nem annyit jelent, hogy ott majd minden tettünket a fejünkre olvassák, mert hiszen amit Isten megbocsátott, az többé nincs, ez a megbocsátás. Pontosan viszont figyelmeztette bennünket a különféle következmények arra, hogy következőleg okosabban cselekedjünk. Isten nem fenyeget minket, hanem a kegyelmével segít. Tehát itt nem elszámoltatásról van szó, hanem arról van szó, hogy fölérek-e odáig, hogy bejuthassak a mennyországba. Ha a törpenövésű maradok, akkor nem fogok bejutni. Ezek a tetteimtől, gondolataimtól függenek, az e világi életemtől. Ugyanakkor Isten segít ebben a növekedésben a kegyelmével. De hát csak annak tud segíteni, aki azt hajlandó is elfogadni. Az Isten félelem erénye pontosan azt jelenti, hogy óvakodunk Istent megbántani. Vigyázat, nem rettegés az Istentől az Isten félelem, hanem a szeretet, hogy nem akarom őt bántani, mert szeretem. Befejezésül hadd idézem az egyház katekizmusát, amelyben ez olvasható. Az emberi személy méltósága magában foglalja és megköveteli az erkölcsi lelkiismeret helyességét. Majd még ezt is hozzáfűzi. Azt hívják okos embernek, aki ezen ítéletnek megfelelően választ. Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet, legközelebb folytatjuk a dolgokat. Most pedig a befejező imádsággal imádkozzunk elsősorban a Magyarországért, Magyarország vezetőjért is, de minden egyes honfitársunkért, hogy Szent Margit közbenjárása segítségükre tudjon lenni, és próbálják is igénybe venni ezt a segítséget. Ó keresztény apokrif imádság, vagyis nem hivatalos imádság, amivel most befejezzük a hittanórát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsőség neked, Atya, dicsőség néked, ige, dicsőség néked, kellem, dicsőség néked, lélek. Dicsőség néked, szentség. A dicsőítében dicsőség néked, magasztalunk téged, Atya, hálát adunk neked, fény, kiben sötétség nem lakozik. Ezért adok hálát, és mondom, üdvözülni akarok, és üdvözíteni akarok, oldódni akarok, és oldani akarok, sebesülni akarok, és sebesíteni akarok. Nemződni akarok, és nemzeni akarok, étkezni akarok, és táplálni akarok, hallani akarok, és hallatni akarok, megértés akarok, és egészen érzelem vagyok, fürödni akarok, és fürözteni akarok másokat is. Amen. Hát ezeket a szövegeket jól kell érteni, vagyis itt arról van szó, hogy amit magamnak kívánok az üdvösséghez, azt megteszem mások üdvösségéért is. Befejezésül pedig még Szent István király közbenjárását is kérjük. Üdvözlé, Szent István király, néped áldott reménye! Üdvözlé, hitünk tanítója és apostola! Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.